Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Úrunk, valóban azért imádkozunk, hogy ne szóljon igét hiába, ne üljünk itt hiába ezen a mai délelőttön, hanem add, Urunk, hogy nyitott szívvel, füllel hallgassuk mindazt, amit elkészítettél számunkra, és add, Urunk, hogy életünket teljes mértékben a Te szavadhoz tudjuk igazítani. Urunk, add, hogy ne szóljon igét hiába. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Jelenések könyvének második fejezetében, a 12. verstől a 17. versig a következőképpen. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van, tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbecsalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Drága gyülekezet, szeretett testvérek, haladunk tovább a megkezdett sorozatunkkal. A Jelenések könyvében a soron következő település Pergamen városa, illetve a pergamoni gyülekezet. Ahogy korábban, úgy tesszük most is, először betekintést nyerünk a városnak az életébe, majd pedig tanulmányozzuk, hogy a városban hogyan élt a gyülekezet, milyen hatások jelentek meg a gyülekezetben, majd pedig Jézusnak a szavait vizsgáljuk, és legvégül megnézzük, hogy az akkor elhangzott szavak, mondatok milyen aktualitással bírnak ma korunkra, a ma élő emberek számára, életére nézve. Pergamon városa, Efezustól, ugye Efezus lesz mindig a kiinduló pont, Efezus városától körülbelül 90 kilométerre fekszik. Ha valaki szeretné ma megtekinteni a várost, akkor régészeti kutatások eredményeként tulajdonképpen ennyit látna a városból. Ugye említettem a múlt alkalommal, nem a múlt héten, hanem két héttel ezelőtt, említettem, hogy a 7 városból tulajdonképpen egyetlen egy város maradt fent, Szmirna városa, amely ma Izmir nevet viseli. A többi az mind tulajdonképpen elpusztult, vagy romok találhatók azon a területen. Hát így van ez Pergamon városával is. Ennyit lehetne látni magából a városból. Ez felülnézetből a régi város, amit feltártak régészek, illetve ma ezek a megmaradt épület romok találhatóak turista látványosságként.
A sok-sok épület arra enged következtetni, egyébként láthatjuk itt egy jobb alsó részben, ott például egy hatalmas nagy színházat tártak fel. Aztán föltárták, majd egy másik képen láthatjuk is, föltártak egy hatalmas nagy templomot, Zeus templomát, erről majd fogok későbben részletesebben is szólni. Tehát turista látványosságként sokan meglátogatják ezt a rom várost. És sok-sok épület arra enged következtetni, hogy sok kultikus hely templom volt található Pergamen városában. Ilyen volt például Róma istennő temploma, a görög Athéné temploma, Augustus császár vagy Zeusnak a temploma. Ez a város akkoriban a pogány vallásosságnak a fellegvára volt Kis-Ázsiában. Számos pogány vallás kultikus helye volt megtalálható ebben a városban, illetve keveredett ezen a helyen. Erre majd a későbbiek folyamán még kitérek, Jézus is utal egyébként erre. Itt volt található a híres Zeus oltár, amely mintegy 300 méter magasról lehet látni, mintegy 300 méter magasról a hegy tetejéről nézett le a városra, monumentális látványt nyújtva. A pogány vallásosság eme fellegvára a tudománynak a központja is volt. A város neve mindannyiunk által jól ismert szóra emlékeztet, a Pergamen, mindannyian ismerjük ezt a szót, ami azt jelenti, hogy papír, és ez a papírnév adott a termék felfedezési és előállítási helyéről adott egy nevet, Pergamon városa. A szószoros értelemben nem is papír volt az eredetileg, hanem állati bőrnek egy finom, kikészített formája, itt a vetítőn lehet is látni bal oldalon egy kifeszített állati bőr, ami hártyaszerűsége miatt kis tároló helyet igényelt, mégis nagy mennyiségű szöveg fért rá. Ennek okán természetes volt, hogy a városban könyvtár is működött. A híres alexandriai 300 ezer kötetet számláló könyvtár után a második volt a világon, 200 ezer kötet könyv volt található a pergamoni könyvtárban. Meg kell említenünk a tudomány és a vallásosság mellett a császár kultuszt is, hiszen az akkori római birodalomnak a területén feküdt szintén, mint ahogy a többi város is, többi gyülekezet is, a római birodalom területén feküdt Pergamon városa, és a római birodalom részeként természetes volt a császár által is elvárt császár kultusz, más szóval a császárnak az imádata. A számunkra, a korunk embere számára ez elképzelhetetlen, számunkra nagyon szokatlan, de abban az időben sem nem szokatlan, sem nem megdöbbentő volt, hogy az államfő azzal az igénnyel lépett fel, hogy imádni kell őt, hiszen az akkori keleti világban minden nép imádta Istenként az uralkodóját. És ha Róma elfoglalt egy országot, vagy éppen egy adott ország behódolt a Rómának, a birodalomnak, akkor természetes dolog volt, hogy az elfoglalt vagy behódolt országnak attól kezdve a római császár is lett az istene. A császárok eleinte nem foglalkoztak a népek ezzel a feléjük irányuló vallásos buzgalmával, később azonban rájöttek arra, hogy nagyon fontos politikai erő rejlik ebbe, és tulajdonképpen egy politikai tőkét tudtak kovácsolni ebből a buzgalomból. Innentől kezdve a császárok törvénybe iktatták, hogy a római birodalom területén minden egyes állampolgár évenként egyszer meg kell, hogy jelenjen a császár templomában, egy csipetnyi tömjént kell szórnia az oltára, és ezt a rövid hitvallást kellett mondania Cézár Kürios, azaz császár úr. A császár az úr. És általában nem volt ezzel semmi gond, minden pogány nép hálásan vagy éppen közömbösen, de legalábbis az ellenszegülés megtorlásától való félelem miatt vállalta ezt. És tulajdonképpen ez volt az a pont, amikor a monoteista, ugye az egyetlen Istent hívő és imádó zsidóság mellett a keresztények ütköztek meg, és lett problémájuk ezzel a rendelettel. Számukra egyedül Jahve, illetve Jézus volt az Isten, és nem a császár. A monoteista gondolkodásra képtelen császárok nem vallási, hanem politikai szempontból látták ezt a kérdést. És ebből viszont az a tragédia származott, hogy aki nem töménezett a császár Isten templomában, és nem mondta ki azt a hitvallást, hogy Cézár Kürius, azaz a császár az úr, azt nem vallási ellenszegülőnek, hanem politikai lázadónak tekintették Rómában, és a rómaiak. És ebből következett, hogy mind a zsidóságból, mind a kereszténységből sok-sok mártírja lett ennek az intézkedésnek. Így most már mindannyian érthetjük, hogy miért volt oly sok mártírja a keresztényeknek, és például a pergamoni gyülekezetben is miért volt oly sok életével fizető gyülekezeti tag. És kérlek benneteket, hogy ne haragudjatok, hogy ennyi részleteibe menően magyaráztam a város és az akkori kornak a történeti hátterét, de talán így most már értjük, hogy milyen nehéz helyzetben éltek az akkori hitvallók. Jézus szavát minden körülmények között komolyan vevő keresztjének, és sokan az életükkel fizettek azért, mert nem voltak hajlandóak beállni a sorba, a császárt imádók sorába. És sokan, akik beálltak, megalkuttak, meghajoltak, azoknak hitük megégett, hajótörést szenvedtek, de akik mindvégig kitartottak, azoknak a hitük nem égett meg, és érvényes lett az életükben az a mondat, amelyet szintén a Jelenések könyvében olvashatunk. A 12. fejezet 11. versében legyőzték őt a bárány vérével, és bizonságtételük igéjével azok, akik nem kimélték életüket, mint halálig. Most pedig térjünk rá arra, hogy Jézusnak milyen szavai voltak a pergamoni gyülekezethez, és milyen módon aktuális számunkra ma 2019-ben. Jézus minden alkalommal egészen személyre szabottan szólal meg. Minden gyülekezetnek, minden egyes tagjának személyre szóló üzenete van. És mivel Jézus jól ismeri mind a gyülekezetet, a gyülekezetnek az életét, mind a személyes életeket, ezért nagyon jól tudja, hogy kihez, hogyan kell szólni, és kinek mit kell mondania. Jézus nagyon jól látja. Jól látta a pergamoni gyülekezetet, és nagyon jól ismeri a mandabokori gyülekezetet, nagyon jól ismeri a gyülekezetnek az örömeit és terheit, és ahogy ismerte a pergamoni gyülekezet tagjait is, örömeit és terheit, ugyanúgy ismeri a mandabokori gyülekezetnek az örömeit és terheit. És nehogy azt gondoljuk, hogy az ige hirdető szabja, személyre szólóan szabja meg az üzenetet a gyülekezetnek. Ha valaki így gondolkodik, akkor megveti az Úrnak a hatalmát, a mindenhatóságát és minden tudását, és megveti azt, hogy neki mindenkire egyénileg gondja van, és mindenkihez egyénileg szeretne szólni. És így ismeri a pergamoni gyülekezet életét, helyzetét, a körülményeit, és így Jézus szava egészen személyre szabottan szól. Ezt alá is lehet támasztani az igéből, hiszen annyira megrendítő az, amikor azt mondja Jézus a 13. versben, tudom, hol van a lakóhelyed. Mit jelent ez? Ismerem a te környezetedet, abban, ahogyan élsz, amiben élsz. És Jézus, ahogy akkor is, ma is egészen személyre szólóan akar üzenni. Neked is, meg nekem is. Mert nagyon jól tudja, látja, hogy mire van igazán szükségünk, és látja, hogy miben voltak akkor az emberek, és miben vagytok ti is, meg én is. Látja, hogy az a vallási keveredés, az a határ elmosódás milyen káros hatással van a gyülekezetnek az életére. Amikor Jézus úgy kezdi a bevezetőjét, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van, akkor nem véletlenül utal erre az éles kardra. Ezt a kifejezést egyébként már olvashatjuk az első fejezetben, a Jelenések könyvének első fejezetében. Azt írja, szájából kétélű éles kard jött ki. A vallások keveredése, más helyen egyébként lelki paráznaságként használja az ige, mindig nagy veszélyt jelentett a zsidóságra és a kereszténységre egyaránt. Számtalan példát lehetne hozni a Bibliából, de talán az egyik legjobb példa a keveredésre, és arra, hogy milyen szomorú következményei vannak annak, ha ezt is, meg azt is megtűri az ember az életében. Salamon történetéből hadd olvassak fel egy részt, Királyok első könyvének 11. fejezetéből, ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket. Olvashatjuk Isten intését és útmutatását. És tudjátok, meg vagyok győződve arról, ha egy Istenben hívő beengedi és megtűri az életében a más isteneket, akkor Isten ki fog vonulni annak az embernek az életéből, mert Isten nem hajlandó osztozni. És nézzétek meg, Salamon történetét folytatásaként hadd olvassam. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel, volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége, feleségei elfordították a szívét. Így történt, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem maradt teljesen istenéé, az úré, mint volt apjának Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a szidóniak istenét, és Milkómot, az amóniak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az úr. Tudjátok, a keveredésnek mindig szomorú következményei vannak. Ma is így van ez. Vannak keresztények, akik például jogázni járnak, és azt gondolják, hogy ezzel semmi probléma, az ég adta világon semmi probléma nincsen, mert tulajdonképpen ez csak egy testgyakorlat, bemelegítés, izomlazítás, és ha valaki ezt gondolja, akkor, bocsánat a kifejezésért, de nagyon nagy tudatlanságban van. Egyre többször megfigyelhető, hogy keleti dolgok jelennek meg a keresztjének között, és úgynevezett, ma divatos szóval élve, nem tudom, hogy én találtam-e ki ezt a szót ma éjszaka, vagy hajnalban, de megjelentek az úgynevezett multikeresztjének. Hasonlóan a multikulturalizmushoz, ugye ezt már ismerjük ezt a szót, a multikereszténység más vallási kultúrákból átvesznek dolgokat, művelik azokat, beépítik az életükbe, természetessé válnak, elegyednek, életük részévé válik, és azt gondolják, hogy ezek teljesen ártalmatlanok. Hogy nem hatnak az életükre. Pedig tudjátok, ez nem így van. Ez nem így van. Aki így gondolja, csak később fogja észrevenni, ha egyáltalán észreveszi, hogy milyen hatással lett az Istennel való kapcsolatára. És akkor Isten ki fog vonulni annak az embernek az életéből, mert Isten előtt nem kedves a multikereszténység. Hadd mondjam el, Isten előtt nem kedves a multikereszténység. És ezt nevezzük egyébként, erre van egy idegen szavunk, szinkretizmus. Ezt nevezzük szinkretizmusnak, amikor különböző vallási elemek keverednek. A pergamoni gyülekezetben is ez a veszély fenyegetett, és ezért kezdi Jézus ezzel, akinél van a két élő kard. Hát nézzétek, a jobb oldali ábrán mit láthatunk? Micsoda keveredés, nem? Szépen így maszlaggá alakítják a dolgokat. És úgy látok, hogy elszomorodik a szívem, amikor látok keresztényeket, evangélikus püspököket például, akik leülnek egy muszlimmal imádkozni. Bemennek, nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt, evangélikus püspökünk fogadta a Deák téren a különböző vallási felekezetek vezetőit, és együtt letérdeltek és imádkoztak. mi köze van a keresztjének egy muszlimhoz? Semmi. A vallásilag nyilván semmi. Emberek lehet, hogy jó kapcsolatot lehet ápolni, meg lehetnek barátok, meg barátaink, nem erről van szó, de mi köze van egy keresztjének, aki elkezd imádkozni, egy olyan emberhez, aki nem ahhoz az Istenhez imádkozik. És ez lesz belőle, amit itt jobb oldalon láthatunk. Egy nagy maszlag, egy nagy keveredés. Tudnilik, az ő Istenük nem a mi Istenünk. És a mi Istenünk az nem az ő Istenük. El ne higgyétek, amikor ezt mondják, hogy de hát Ábrahámnak az Istene. Csak tudjátok, mit vallunk? Hogy Jézusnak az Atya az, akihez mi imádkozunk, és ők Jézust nem vallják. Lássunk ebben nagyon tisztán és nagyon világosan. És vannak, testvérek, olyanok, akik ilyen multikereszténységet akarnak kialakítani. És a pergamoni gyülekezetben is ez a veszély fenyegetett. És ezért kezdi Jézus. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Hogy tudnilik, a kétélű éles kard különbséget tesz, megkülönböztet, határozottan ketté választja a dolgokat, elválasztja az egyiket a másiktól. Amikor megjelent a gyülekezetben más tanítás, idegen istenek iránti tisztelet és áldozat, akkor Jézus le akarja leplezni az ő szavával, azzal a kétélű éles karddal, ami megkülönbözteti, ami Istentől van, és ami nem tőle van. Ezért mondja, mert vannak nálad olyanok. Ami arra enged következtetni, hogy a gyülekezet egységét, irányvonalát, lelkiségét megbontva, megtörve, vannak olyanok a gyülekezetben, akik más irányvonalat, más lelkiséget követnek és gyakorolnak. Tudjátok, az ördögi támadás, azt látjuk a pergamoni gyülekezetben, az ördögi támadás nem kívülről érkezik, hanem belülről. És ez a legrosszabb, ez a leggonoszabb. És ez a legrosszabb, amikor a trójai falóként a támadás belülről érkezik. Azt gondolom, mindannyian ismerjük ezt a történelmi eseményt. Hogy hogyan tudták bevenni azt a várost, az erődítményt. A sátán hogyan veszi be a kereszténység erődítményét, az egyházat? Így. Nem külső tüzes nyilakkal, hanem trójai falóval. És amikor a gyülekezet egységét, lelkiségét nem kívülről akarják megbontani, akkor szépen összezárnak egyébként, ez a tapasztalat. Összezárnak. Hanem beoson az ellenség észrevétlenül, és belülről bomlaszt és veri szét a gyülekezetet. A külső erőkkel szembeni harc a közösséget leginkább összekovácsolja. Történelemből sokszor láttuk ezt egyébként, tapasztaltuk. Azonban amikor kívülről nem nehezedik hatalmi nyomás egy közösségre, a sátán akkor sem adja fel a támadást, hanem elkezdi a bomlasztó munkát belülről. A kommunizmus időszaka azért volt más, mint jelenkorunk. Akkor tudták a lelkipásztorok, tudták a gyülekezetek, hogy a kommunizmus az egy olyan materialista ideológiát testesít meg, ami istentelen, és ezért össze tudtak zárni. És a nehézség akkor volt, amikor korrumpálható, a kommunistákkal együttműködő besúgók kerültek a gyülekezetbe, és nézzétek meg, hogy akkor mi történt. De akkor is sokszor megmaradt az egység. Megmaradt az egység. Ma azért nehezebb, mert a liberalizmusnak a trójai falova beosont az egyházba, és az ördög ezen keresztül veri szét a gyülekezeteket, meg az egyházakat. Ma mindenki úgy gondolkodik, ahogy akar, nem? Mindenki. Te így gondolkozz, te úgy gondolkozz, én így vélekedek erről, te úgy vélekedsz erről. Csak tudjátok, nem ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy te meg én hogy vélekedek, hanem az a kérdés, hogy Isten igéje mit mond és mit tanít. Ez a kérdés. Mert ott, ahol az a vélemény üti fel a fejét, hogy te így gondolkodsz, én meg így, fogadjuk el egymást. Ma a tolerancia világában nem ezt hirdetik? Teljes vélemény nyilvánítás és szabadság van. Neked ez a véleményed, nekem ez a véleményem. Csak tudjátok, Isten nem az alapján ítél meg, hogy neked meg nekem mi a véleményem. Hanem Istennek az ítélete úgy fog megtörténni, hogy te az életedet, vagy akár a véleményedet ehhez a könyvhöz igazítottad el. Ma ebben a szabados világban, amikor a trójai faló belépett az egyházba, akkor azt látjuk, kedves testvérek, hogy szétverik a közösségeket, a gyülekezeteknek a lelkiségét, és a külső erőkkel szembeni harc, ahogy összekovácsolja a közösségeket, a belső bűnök pedig megosztják a közösségeket. És nézzétek meg, nem így van? Csak egy nagyon egyszerű példa, hogy egy korunkbeli jelenségre fölhívjam a figyelmeteket. Mindenhol, tőlünk nyugatabbra, mindenhol, Amerikától kezdve Európáig, mindenhol, ahol az egyházakban például elfogadták a homoszexualitást, ketté vált a gyülekezet. Meg az egyház. Amerikában két evangélikus egyház van. Az egyik elfogadja, a másik pedig azt mondja, hogy bűn. És lehetne sorolni. Hány ilyen van? Tudjátok, mi a célja a sátánnak? Nagyon egyszerű. Oszd meg, és uralkodj. Ez a sátán célja. Oszd meg a közösségeket. És így osztotta meg a pergamoni gyülekezetet is a sátán, hiszen voltak olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodtak, mondja Jézus. Akik Bálám tanításához ragaszkodtak. Na hát itt érdemes visszatekinteni az ószövetségi történetre, hiszen ha azt ismerjük, akkor érteni fogjuk Jézusnak ezen panaszát a gyülekezettel szemben. Mit is mond? Bálák és Bálám története Mózes 4. könyvében olvasható, ott a 22. 24. fejezetben. Nagyon röviden összefoglalva, arról olvashatunk ebben a történetben, hogy amikor Izrael kivonult Egyiptom földjéről, és készült az ígéret földje felé, akkor Bálák, Edomita király, elhívatta magához a pogány Bálám prófétát, mert megijedt attól, hogy éppen az ő országa területén kell végigvonulnia Isten népének, Izraelnek. Itt láthatjuk egyébként, hogy az edomiták hol helyezkednek el. Ugye délről érkeztek, a vonuló nép, az izraeli nép, a zsidók délről érkeztek, és át kellett menni ezen az országon, Edom országán. A sivatag és a holtenger közé ékelődő edomitákat veszélyeztette Izrael érkezése, ezért valami isteni erőhöz akart folyamodni Edom királya, és így hivatta Bálám prófétát, hogy átkozza meg ezt a népet, mert úgy vélte, hogy fegyverrel nem fog bírni velük. És el is ment a próféta, ez a pogány próféta, azonban Izrael istenére hallgatva nem átkozta meg Izraelt, hanem háromszor is megáldotta, érdemes elolvasni a történetet, háromszor is megáldotta Izraelt, amiért az edomita király nagyon fel volt háborodva. Azonban, ha végigolvassuk részleteibe hosszasan, figyelmesen ezt a részt, akkor valami feltűnhet számunkra ebben a történetben. Amikor Bálám prófétaként működött, akkor minden rendben volt, de amikor befejezte prófétai működését, akkor magánemberként olyan tanácsot adott a királynak, amely Izrael vesztét okozta. Röviden összefoglalva arról van szó, én nem tudom megátkozni Izraelt, mondja Bálám, mert nekem Isten nem engedi ezt meg. Te nem tudod fegyverrel legyőzni Izraelt, mert gyenge vagy erre, egyetlen lehetőség van. Valami módon el kell mosni a határokat közötted, és ők közöttük. Erre nagyon jó volt a valláskeveredés, és éppen ilyen jó a családi, az érzelmi elkeveredés is, csak így győzheted le ezt a népet, mondja Bálám. És erről olvashatunk az igében. Hadd olvassam föl Mózes 4. könyvének 25. fejezetéből az első 3 verset. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moab lányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira. A nép velük evett, mármint a zsidók, és leborulva imádta azok isteneit, és odaszegődött Izrael Baál Peorhoz. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen. És ennek a mondatnak a megértéséhez kicsit tovább kell mennünk, egészen a 31. fejezetig, amikor is a 16. versetben ezt olvashatjuk, hiszen ők csábították hűtlenségre az Úr ellen Izrael fiait, Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Ezért ért a csapás az Úr közösségét. Értitek, drága testvérek? Értitek ezt a történetet? Mert itt erről van szó. Hogy azokat a határokat, amiket feszegettek, azokat szépen el fogjátok mosni. Mert ebben a történetben ez van. Bálám, amikor prófétaként működött, akkor elmondta, én nem átkozhatom meg Izraelt. Amikor magánemberként, akkor azt mondta, tudod mit? Csináljátok azt, hogy keveredjetek. Hívjátok meg lakomákra, meg csináljátok ilyen partit, olyan partit, after partit, meg minden partit, és nézzétek meg, hova jutott. És mit olvasunk? Ezért érte csapás az Úr közösségét. És benneteket is ez fog érinteni, ugyanez, hogyha ezeket a határokat feszegetitek, és nem látjátok világosan, hogy Isten igéje mit tanít. Mert erről van szó. Mert amíg a határokat feszegetitek, el fog jönni az az idő, amikor elmosódik a határ. Mert még ez is belefér, meg az is belefér, meg még ezt is megengeded, meg azt is, meg beengeded, és a végén mindazt, amit te beengedtél, azzal az Úr nem fog tudni közösséget vállalni, és azt fogja mondani, hogy akkor vagy ők, vagy én. És lehet, hogy azt mondja Isten, ha te nem döntesz, akkor megyek. És itt hagyom csapot, papot, itt hagyom a gyülekezetet, mert a gyülekezetben olyan megtűrt bűnök vannak, amelynél én nem tudok közösséget vállalni. És eljön az a pillanat, amikor nem csak közösséggel, hanem veled sem tud közösséget vállalni Isten. Erről szól ez a történet. És ezért mondja drága Jézus, ezt a történetet. Bálám tanácsára történt ez a határmosás. Ami külső támadások voltak, erős volt Izrael. Mert össze tudott fogni, mert tudta, hogy ki az ellenség. De amikor bekerült a trójai falu, akkor nézzétek meg, hogyan mosódott el a határ, és hogyan érte csapás az Úr közösségét. Ami külső támadások voltak, Izrael erős volt, amikor elkezdtek Izrael közösségén belül megjelenni a keveredésnek a jelei, elkezdtek felhigulni, megjelent az ez is belefér, meg az is belefér, ez is megfér egymás mellett, meg az is megfér egymás mellett, akkor szétesett a közösség. És a pergamoni gyülekezetet Jézus ettől a veszélytől akarja óvni. Mert megjelent a határmosás. Azt mondja, mert vannak nálad olyanok. Nem az egész gyülekezetre vonatkozik ez, hanem vannak nálad olyanok. Azaz bement a pergamoni gyülekezetbe a trójai falon. Vannak nálad olyanok. Igaz, még Jézus azt is hozzáteszi, hogy kevés panaszom van ellened. Ez nem azt jelenti, hogy jelentéktelen, hanem azt, hogy jelenleg csirájában létezik a bűn, és ha most nem lép fel ellene a közösség, a gyülekezet, akkor végzetessé válhat a gyülekezet életében, és szétesik a közösség, és eltávolodnak Istentől. Most még csirájában van, most még kezelhető, innen még vissza lehet térni, még az a hópehely a hegycsúcs tetején van, még meg lehet állítani, amíg a hegycsúcs tetején van, de amikor elindul a lejtőn a lavina, óriási károkat okoz, és mindent elpusztít. Csak gondoljatok arra, ma Pergamon városa miért romhalmaz? Miért romhalmaz? És ilyen az, amikor éles a határvonal, és azt mondom, hogy egyedül te vagy az Úr, és senki más nem lehet az életemben, és ilyen az, amikor az ember elkezd megengedő lenni, akkor egyre többet enged meg magának, és egyre kijebb tolja a határokat. Menjünk vissza még egyszer, nézzük meg, nézzétek azt az éles határvonalat, mehet? Nézzétek meg, hogyan tűnik el a határvonal? Értitek, amiről beszélek, testvérek? Nem veszitek komolyan? Mert ez lesz belőle. Ebből a gyülekezetből is, meg a te életedből, meg az én életemből is ez lesz, ha azt az éles határvonalat nem húzatom meg az Isten igéje által és az Isten igéjén keresztül. És ha megengedőek lesztek, akkor az fog történni, hogy ez a határvonal szépen eltűnik. Igen, drága testvérek, és ilyen az, amikor az ember elkezd megengedő lenni, egyre több mindent enged meg magának, egyre kijebb tolja a határokat, eltűnnek a határok, még ez is belefér, még az is, amikor ezek a határok elmosódnak, amikor már nincs meg az az éles határvonal, és akkor szétesik az Istennel való kapcsolat, mert itt erről van szó, az Istennel való kapcsolattal játszol, amikor a határokat feszegeted. És ha egy közösségben eltűnik a határvonal, akkor pedig a közösség esik szét, mert a sátán mindig azon dolgozik, hogy megossza. Megossza. Oszd meg és uralkodj. Megossza a közösséget. És ezt szerette volna elérni a pergamoni gyülekezettel. Voltak, akik ragaszkodtak Jézushoz, azt olvashatjuk, hogy ragaszkodsz a nevemhez, de sajnos voltak olyanok is, akiknek sok minden belefért. Hittek Jézusban, és akkor itt egy nagyon fontos dolgot hagyd mondjak, nem arról van szó, hogy nem hittek, hát hogy ne hittek volna. De megtűrték Bálám tanítását is. Hittek Jézusban, de megosztották a szívüket. Ahogy Izrael is hitt Istenbe, tudjátok, az Ószövetségben arról olvashatunk, hogy Izrael népe hitt Istenben, áldoztak is Istennek, de egyébként áldoztak Baál oltárán is. És ez volt a probléma, hogy megosztották. Ahogy Izrael is hitt Istenben, de még áldoztak ennek meg annak, az Istennek, és végül a lelki paráznasságba belebuktak. Belebuktak. Pergamonban nagyon nehéz volt, már az elején utaltam rá, mert annyi vallási kultikus hatás érte a gyülekezetet, és befészkelte magát a gyülekezetbe, azt mondja Jézus, ahol a sátán trónja van. Erről beszél. Ahol a sátán trónja van. Ahogy létezik Isten trónja, úgy ki kell mondanunk, hogy ezen a földön megtalálható a sátán trónja, és jelen volt Pergamon városában is. Egy érdekességre még hadd hívjam föl a figyelmeteket. A Bálám, a Nikolaosz, a Nikolaiták, ugye erről beszél Jézus, akiket említ, ott vannak és azon fáradoznak, hogy Isten népét megbolygassák. Megtűröd a Nikolaiták tanítását. Közösséget válasz Bálám tanításával. Mert meg akarják bojdítani a gyülekezetet, meg akarják osztani a pergamoni közösséget. És egy érdekesség, hogy a héber Bálám és a görög Nikolaosz ugyanazt jelenti, néplegyőző. Ha szóról szóra akarom fordítani, néplegyőző. Vagyis igen hatásos elvet és szellemi áramlatot képviselő, a népeket lehengerlő, lenyűgöző tévtanító. És tudjátok, Jézus megadja a lehetőséget azoknak, akiknek szíve elhajlott Jézustól, hogy rendezzék az életüket és rendezzék a kapcsolataikat vele. Azt mondja, térj meg tehát. Mert az elhajlott szívnek egyedül ez a gyógyírja, hogy térj meg. Azonban, ha ennek a felhívásnak nem tesz eleget az illető, akkor Jézus azt mondja, folytatólag, térj meg tehát, De ha nem, mert itt a különben szót azt, hogyha a görög eredetit nézem, akkor de ha nem, ezt így kellene fordítani, de ha nem, elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Azaz a megtérés, az életrendezés, a bűnbánat egy lehetőség, és nem kényszer. Nem? Térj meg tehát. De ez egy lehetőség. Ha te nem rendezed az életedet, ha te nem vallod meg a bűneidet, ám legyen. De tudd, ha nem teszed ezt, akkor vállalnod kell annak a következményét, hogy Jézus ellenségként tekint. Mert ez a mondat ezt jelenti, azt mondja, harcolok ellenük. Ki ellen? Az, aki ellenség. Az ellenség ellen harcol. Harcolok ellenük, és Jézus ellenségként tekint azokra, akik nem térnek meg, akik nem rendezik az életüket. Azzal a karddal, amiről már korábban beszéltem, amely különbséget tesz, elválasztja a szentet a beszennyezettől, az igazat a hamistól, a jót a rossztól, az ő kardja ezt a célt szolgálja, de még vár, mert ahogy Péter második levelének harmadik fejezetében olvashatjuk, nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Befejezésül pedig hadd szóljak azokról, akik hűségesek maradnak az Úrhoz, és ha elbuknak is, mert erről is kell beszélni, hogy el lehet bukni, de hogy ha elbuknak is, töredelmes szívvel borulnak Jézus elé, bűnbánattal, összetört szívvel, és tudnak vele újat kezdeni. Mert nem arról van szó, hogy a hívő ember, nem arról van szó, hogy a keresztjén Krisztus követő bűntelen lenne. Nem erről van szó. Ellenkezőleg a hívő ember is bűnös ember. Bűnös ember. Én is bűnös ember vagyok. Látom. Ha nem hiszitek, akkor a feleségemet kérdezzétek meg. Ő tuti alá fogja tudni támasztani. Bűnös ember vagyok. A hívő ember, a keresztjén ember bűnös ember. De tudja, hogy hol kap bocsánatot. És ha balesetszerűen is vétkezik, oda mehet Jézus elé, bocsánatot kérhet, és van számára bocsánat, olvasok az igében. Van számára bocsánat. Mert Jézus nem beszél arról, hogy a bocsánatok száma kimeríthető. Jézus erről nem beszél. Jézus nem beszél arról, hogy minden embernek van egy kvótája, és ha azt elérte, akkor nem kap többé bocsánatot. Jézus nem beszél erről. Ő nem beszél ilyenekről, arról viszont igen, és ezt vegyétek nagyon komolyan, vegyük mindannyian nagyon komolyan, arról viszont beszél Jézus, hogy ezzel a bocsánattal nem lehet visszaélni. Mert a bárány vére nagyon drága fizetség lett a bocsánatért, és ezzel nem lehet visszaélni. Mint ahogy az én drága feleségemnek a szeretetével, szerelmével és bizalmával, mivel annyira drága, nem lehet visszaélni. És Jézus azokat, akik a bárány vérével megmosták életüket, akik ebből a bocsánatból élnek, azokat győzelembe fogja részesíteni, és azt mondja, aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Három dolgot ígér. Manna, fehér kövecske és új név. Csak nagyon röviden. Mit jelentenek ezek? A manna alatt azt érti Jézus, hogy örök mennyei életet kap a győztes. A fehér kövecske igazán különleges. A korabeli időkben a győztesek helyezésének igazolására szolgált úgy, mint ma például az aranyérem. A győztes felmutatva ezt a fehér kövecskét, ezzel igazolta, hogy az adott versenyen ő érte el az első díjat. A győztesek jele volt a fehér kövecske, de van egy másik, amit használtak. A szavazások alkalmával került elő a fehér kövecske az ókorban, amikor valakinek az életéről vagy haláláról szavazott a tanács, akkor a szavazati joggal rendelkező bírók kétféle kövecskét dobhattak az urnába. Fehéret vagy feketét. Akik fehéret dobtak be, azok a kegyelem, azaz az élet mellett szavaztak, döntöttek. Akik viszont a fekete kövecskét választották és dobták be az urnába, azok az elítélés mellett döntöttek. Értitek most már a fehér kövecskének az jellegét, fontosságát és súlyát? Jézus kegyelmet ad a győzteseknek. És az új név, az mindig fontos volt a Bibliában. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben egyaránt találkozhatunk olyan történetekkel, amikor Isten új nevet ad. Gondolva Ábrahámra vagy Pál apostolra, Abrámból Ábrahám, Saulból Pál, Jézus mindenkinek, aki vele éli az életét és győzelemben részesíti, új nevet ad, amely az életnek a könyvébe lesz felírva. Drága testvérem, hadd kérdezzem most meg tőled, van fehér kövecskéd? Mert ha nincs, akkor nem állsz a győztes oldalon. Kaptál már Jézustól fehér kövecskét? Oda tudtad már vinni a bűneidet Jézus lábai elé? Mert ha még nem, akkor nincs fehér kövecskét. Szeretnél győztes lenni? Ez az egyetlen egy feltétele van. Drága gyülekezet, legyen mindannyiunk számára tanulság és figyelmeztetés a pergamoni gyülekezet helyzete, terhei és bűnei, és legyen mindannyiunk számára iránymutatás Jézus szava, amely nem csak akkor, hanem most is int és figyelmeztet. Ahol határelmosódás van, ott van még lehetőség a megtérésre, a bűnbánatra, de ne feledjük, ő eljön hamar. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, az embernek a szíve tényleg összeszorul. Micsoda ígéreteid vannak. Látjuk, hogy a világ mit ígér. Ahogy egy gyönyörű szép énekünkben is megfogalmaztuk, ha a világ engem csábít, hívogat, nagy családul kínál múló javakat, ezt kínálja a világ. És amit te kínálsz, manna, ahogy táplálék volt a vonuló zsidóságnak a sivatagban, te lelki táplálékot ígérsz azoknak, akik szomjóznak te utánad. Te ígérsz fehér kövecskét, mert a győzteseknek ilyen fehér kövecske jár, és a győztesekre ilyen fehér kövecske vár, és új nevet. Mert te egy új jellemmel, személyiséggel ajándékozod meg lelked által azokat, akik a tieid. Urunk, kérünk, hogy cselekedd ezt meg. Munkálkodj bennünk, életünkben. Áld meg ezt a drága gyülekezetet, közösséget, és add, Urunk, hogy komolyan tudjuk venni a te szavadat. Ne legyítsünk, ne halogassunk, mert te eljössz hamar.